Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bízd magadban! Utaz okosan!
Jó estét kívánunk! Ez itt az Okos Utas, a 90.9 Jazzy Rádió utazási magazinja. F. Szabó Emesével.
És Ács Gáborral.
És mivel is foglalkozunk ma, ha már visszatértünk. Illetve hát most én tértem vissza.
Te tértél vissza.
Én hol is jártam? Mert olyan régen volt a múlt hét.
Izlandon voltál.
És még hol voltam?
És még Svájcban voltam.
Jó, de ott tudtommal te is voltál.
Igen, de én is felbukkantam.
De az nem is fér bele a mai adásba. Annyi minden élményünk van, majd próbáljuk ezeket úgy összefoglalni, akár következő hetekben is, hogy hasznos információkat is nyújtson, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ügyesen, okosan, olcsón nagy élményeket szerezni, élményekre szert tenni. De a mai adásban először is éppen most nem Görögország felé jártunk, de talán az érdekli a legtöbb magyar utazni vágyót. Augusztus eleje van, és jönnek rossz hírek Görögországból a járvány alakulásáról. Érdemes elmenni, nem érdemes? Hogyan alakulnak ott a korlátozások? Mikre érdemes odafigyelni? Ezt gyorsan összefoglaljuk. Aztán hogy is, hol fejeztük be az izlandi bejelentkezést a múlt héten, hogy majd akkor külön-külön ilyen kisebb célokat vagy érdekességeket is majd hozni fogunk, és hát ha egyet kell kiemelni, akkor nekem valahogy mindig a Westman szigetek ugranak be, egészen elképesztő, szép és egyedi és izgalmas, úgyhogy ezekről fogunk ki, tehát egyről, amelyik lakott közülük beszélgetni a következő órában, nem sokára. Itthon pedig Orfűre látogatunk el, ahol a jurtatáborban
töltöttünk el két napot.
És érdekes élményekkel gazdagodtunk, és ami pedig egy szabályváltozás, de fontos lehet minden utazónak, aki olcsó jegyes légitársaságot vesz igénybe, hogy most már eldőlni látszik az, hogy az ultra fapadosok, tehát a legolcsóbbak által kitalált módszer a fizetős a kézipodgyászról, tehát hogy csak az az icike, picike, ami befér az ülés alá, az nem fizetős, ez kezd terjedni. Egy újabb légitársaság vezette ezt be, a Eurowings, ami azért érdekes, mert a Lufthansa csoporthoz tartozó cégről van szó, és hát Magyarországon is négy útvonalon van jelen, tehát most már ő így a negyedik számú fapados légitársaság, hogy veszük Magyarországon, és beállt a sorba, úgyhogy ennek a hátteréről, meg hogy hogyan pakoljunk, hogy beférjünk egy kis csomagba, hogy pedig érdemes plusz ráfizetni, akár a jegyárnál is többet, hogy legyen egy normális csomagod, ezt a dilemmát is egy kicsit körbejárjuk. Ez lesz tehát a mai műsorban az étlapunk. De akkor menjünk Görögországba.
Menjünk, persze.
Ha ránézzünk az országos adatokra, akkor Görögországban az elmúlt hetekben volt egy emelkedés, megérkezett a negyedik, illetve nem tudom náluk, mert országonként változó x-edik hullám, a delta hullám, de azért a turizmusra nagyon odafigyelnek, és vannak óvintézkedések, és ők sem akarják felrúgni a szezont, és azért ez messze nem olyan erőteljes, mint a korábbiak. Ez látszik a headline számokon, illetve az, hogy az elmúlt másfél hétben ez stagnálásba váltott. Tehát van néhány ország, ahol elindult meredeken lefele, a nagy kiugrás után, például az Egyesült Királyságban, de Görögországban stagnál, viszont vannak nekik helyi adataik, és egy saját besorolásuk is, és nagyon-nagyon szigorúan és behatóan figyelik szigetenként is, hogy hol mi a helyzet. És ezekből derülnek érdekességek, és ezeket érdemes figyelni, hogyha valaki esetleg aggódik, hogy a görög nyaralására sort kerítsene, vagy pedig halassza. Én még mindig abban vagyok, tehát lényegében akárhova mennék,
Hol lehet megtalálni ezt a besorolást, ezt mondd már el.
Hát most fejből nem tudom. Van egy Covid oldal, az okosutas.hu cikkében be van linkelve, de nem tudom fejből a linkjét. Valami Covid GR per map, de kicsit bonyolultabb ennél, de tényleg érdemes megnézni. Ami ebből látszik, hogy A stagnálás, az országos szintű stagnálás, az nagyjából úgy jön ki, hogy vannak szigetek, ahol meredek emelkedés van, meg van, ahol lassú csökkenés, meg van, ahol stagnálás, tehát az átlag itt most igazából nem mutat semmit, és egy nagyon látványos és egyértelmű tendencia, hogy a buli szigetek romlanak. És az ő saját besorolásuk az 4 szintű, és a 3. szint a narancs, ami egy erős figyelő listát jelent. Tehát azt, hogy külön bekérik sokszor az adataikat, ott helyben sok többet próbálnak tesztelni, odafigyelnek, a helyi erők jobban odafigyelnek arra, hogy betartassák a szabályokat, stb. És utána van egy 4. szint, a vörös zóna, ebben még egyik sziget sem került be, de már 2 közel vannak hozzá. Na ott már azonnal komoly korlátozások vannak. Melyik kettő? Hát a 2 buli sziget. Iosz és Mikonosz. És miután mindkettőn jártunk mi is nem is olyan régen, hát Ioszon azért emlékszem, amikor a hajót vártuk, és érkezett a hajó. Hát
egyetemisták, hegyek.
Tehát lényegében csak is kizárólag az a 17 és 22 közötti korosztály özönlött le a hajóról, azonnal letépve a maszkot, mert volt, aki már nem is volt. Tehát ezek a szigetek tényleg erről szóltak, és erről szólnak ma is, és nem véletlen, hogy ezeken durrant be a járvány, és ebben a görög térképen az is jól látszik, hogy nagyon sok sziget meg teljesen járványmentes, illetve vírusmentes zöld szigetből is jó pár van, de a legtöbb az a citromsárga, ahol van 1-2 fertőzés, meg azért teljesen biztonságosnak tekinthető. A narancsárga, tehát a 2. szint, az a figyelő lista, minden olyan sziget, ahol Magyarországról el lehet repülni, ahova van járat, az már ebben van, de ott ezek viszont akkorák, hogy ha az ember egy apartmant fogl és betartja, szóval el tud bújni, meg mondjuk védelt, akkor szerintem semmiféle problémát nem okozhat.
Meg mondjuk talál magának autót.
Igen, meg ha talál magának autót, ez egy külön probléma, az autóbérlési nehézségek. De pontosan ezeken a nagyobb szigeteken van tömegközlekedés is, ahol tényleg mindenki tartja a maszkviselést, és ezzel igazából nincsen probléma. Nyilván célszerű akár motorral, akár saját autóval járni, hogyha valaki tényleg a járvány miatt aggódik. De összességében Görögországban tényleg az látszik, hogy a stagnáló számok mögött gócok vannak, amik általában bulikból fakadnak, a szigetek között nincsen nagyon átjárás, tehát ezek a fiatalok ezt a szárazföldre, illetve külföldre hordják haza, már akik esetleg megfertőződnek, mert ez a vírus ugye így működik. Akár nem is tudnak róla. És a sok tesztelés miatt értesülnek a hatóságok is egy részéről ezeknek a fertőzéseknek. Úgyhogy hogyha csak a hírek tetejét nézzük, akkor lehet kicsit aggódni Görögország miatt, de így ez alapján szerintem, amit most így megbeszéltünk, én azt mondom, hogy ha valaki tényleg az alap óvintézkedéseket betartja, ő maga is védett, akkor semmi, de semmi okot nem látok. Én személy szerint ez persze vélemény arra, hogy mondjuk eltántorodjunk egy görög nyaralástól. Ami viszont szerintem jó ötlet, ezekre megérkezünk a szigetre, ami mondjuk egy narancsbesorolású sziget, de a környéken, ha ott vannak a kicsi, csendes és teljesen vírusmentes szigetek, akkor azokat idén még inkább érdemes meglátogatni. Az okosutason írtunk annak idején Tilosról, Nisziroszról, Szifnoszról, amelyek most éppen ugyanebben a zöld kategóriában vannak, de hogyha valaki éppen csak a fő-fő bulisziget szomszédságában, tehát látótávolságban levő, tehát mondjuk Ioszra tervezett volna, de ott van mellette Szikinosz és Folegandrosz, 2 gyönyörű kis sziget. Oké, hogy ezek már egy város van, vagy hát egy kikötő, függ, meg egy falu, ugye, és nincsen benne nagy móka, csend és nyugalom.
Attól függ, miért akartunk menni Ioszra, hogyha enged el a haja mozni, akkor ezek nem feltétlenül jó alternatívek.
Igen. Tehát valakinek tényleg ez a cél, akkor annak sajnos nem tudunk mást javasolni alternatívát, de ha valaki mondjuk családi nyaralásra ment volna ezekre a szigetekre, vagy akár csak Mikonoszra, vagy Krétára, vagy Rodoszra, mert éppen oda van járat, és ez adja magát, ezeknek a közelébe gyönyörű kicsi szigetek vannak, és akkor, ha még nincsen meg a szállás, vagy bemondható, akkor esetleg érdemes átszervezni. Ezek rövid hajóutakkal elérhetők. Úgyhogy ennyi a görög. Lehet, hát nem, mi megyünk még? Nem tudom. Mert megyünk. De
hát én úgy tudtam, megyünk, akkor nem megyünk.
De megyünk, csak még nem tudjuk, hogy hova. De majd ezek is szerepet játszanak, a last minute szervezés rejtelmei, gyönyörei. Gyönyörei, majd valamikor szeptemberben remélhetőleg beszámolunk ugyanezen a helyen. No, most ennyit akkor az első etapban, mindjárt folytatjuk. Folytatódik tehát az Okosutas magazin itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és Izlandra látogatunk. Annyi kiegészítés még, hogy önmagában az Izland kérdés, hogy hogy lehet nem olcsón, még csak nem is átlagos áron, hanem mondjuk anélkül, hogy a gatyánk teljes egészében rámenne.
Csak a fél gatyánk
menjen. Csak a fél gatyánk menjen rá, ahhoz is elég sok trükk és mindenféle szabály, hát nem szabályok, alkalmazkodás, szóval ahhoz is sok mindent be kell tartani és oda kell figyelni. Erre majd valamikor később visszatérünk. De mivel a múlt éten azt ígértük, hogy kimondottan egy-két Izlandon belül egy-két célpontot említünk, kert csinálóként, jöjjön most egy ilyen. Meghagytam neked a izlandi...
Nem, kizárt dolog, te voltál most, ott mondd ki te.
Nem tudom, Vestmannaeyjar, de a lényeg az, hogy hívjuk csak Vestmann-szigeteknek, ezek a déli partszakasztól, ott a két nagy ismert turisták által is agyonlátogatott vízeséstől délre találhatóak, tehát a Skoga fosz és a Seljelen fosz közelében van a fő-szigeten a hajóállomás, ahonnan ki lehet hajóvni délre ehhez a szigetcsoporthoz, annak is az egyetlen lakott részéhez.
Kicsit hogyha... olyan alakja van ennek a szigetnek, mint Dél-Amerikának, egy kicsit ilyen fölülszéles alukeskenyke. Ha a körbefutjuk, hogy mekkora ez a sziget, ha körbefutjuk, szokott ott lenni futóverseny, 20 kilométer.
Igen, igen. Ezt megtettük, mikor? 3 éve? 2 éve? Már nem is tudom.
Talán 3.
És egyébként nem véletlenül viseli ez a futóverseny, de Puffin Run nevet, a Lunda futás. A Lunda madár egész elképesztő vonzó. Tehát ahhoz képest, hogy egy jópofa aranyos kis madárról van szó, turistákat vonz, és ugye a saját családunkon belül is látjuk, hogy mindenki, és nem csak a gyerekek meg vannak őrülve azért, hogy közelről lundákat nézegethessenek, és az egész igazság, iparág épült Izlandon.
Az az igazság, hogy amellett egy nagyon mókás madárkáról van szó, egyáltalán nem foglalkoznak az emberekkel. Tehát egészen közel lehet hozzájuk menni, nyilván nem üvöltve meg rohangával, de ha szép lassan hozzájuk közelítünk, akkor fél méteren belül is meg lehet közelíteni ezeket a madarakat. És azért mondjuk a csirkét meg a kacsát leszámítva nem igazán tudunk mondani olyan madarat, amelyhez ennyire közel lehet menni, és lehet látni, ahogy tollászkodik, ahogy eszik, ahogy ott csőröznek a kis madarak. Tényleg fantasztikus, több órát el lehet tölteni azzal, hogy fotózgatjuk őket, és Izlandon néhány helyen lehet őket megnézni, mert hogy máshol is vannak, csak ahova egyáltalán fizikailag el lehet jutni, és például ez egy olyan hely, ahol viszonylag kényelmesen kisétálunk a sziklaszírt szélére, és lenézünk, és ott ugrabugrálnak, és repkednek ezek a madárkák.
Alapvetően 3 olyan hely van Izlandon, ahol nagy számban vannak jelen, és egyéni turista is könnyen oda tud menni, és meg tudja őket nézni. Ebből az egyik nyilván a Vestmann-szigetek azért plusz komppal kiutást igényel. A fő-szigetnek a két legeldugottabb, legtávolabbi részén, a Westfjordnak a csücskén, illetve a keleti ország részben is egy kicsúcsosodásban már az egyes körúttól, ami végigmegy körbe Izlandon, attól is egy újabb 60-70 kilométeres kitérővel érhető el. Tehát Reykjavikból is szerveznek lundanéző túrákat, meg még több egyéb helyről, de az mind ilyen hajós, hát ez a 30-40-50 ezer forintos mutatvány, tehát amikor tényleg kivisznek valahova, ahol a madarak fészkelnek. De ha te egyénileg mész saját kocsival, akkor alapvetően 3 hely van, és ebből az egyik, imént említett két helyen kívül a Vestmann-szigetek. Ahol egyébként nem csak lundák vannak, ugye Vulkán és Lunda így reklámozza magát a sziget, de amúgy meg egészen döbbenetesen szép formái vannak. Tehát már szárazföldről is úgymond, hát ha már mintha Fő-szigetre lehet ilyet egyáltalán mondani, látszanak azok a meredek ormok, és onnantól, ha kim vagy a szigeten, akkor is nagyon szép változatos formái vannak, gyönyörű, hatalmas sziklaszirtek, és különböző méretű és színű a különböző vulkán kitöréseknek emléket állító hegyek. Nagyon aktív itt a vulkáni tevékenység. Az 1970, talán 73-as okozott egy komoly pusztítást a városban,
a
szigetnek a fővárosában, ahol jött a láva, és emberfeletti küzdelmet folytattak azért, hogy lelassítsák, megállítsák és öntözték a lávát. Így is a városnak egy részét elvitte, de megállt valahol a közepén.
Senki nem halt meg, mert ki tudták üríteni, igen, a város, de egész egyszerűen elnyelte a kiömlő láva a félvárost, és egy nagyon érdekes emléket állítottak ennek, tehát van egy kis ösvény az elöntött részen, és ott vannak ilyen kis stációk, és oda van rajzolva, hogy ez kinek a háza volt, és mekkora volt, és hány méterrel a kővé szilárdult anyag alatt van most ez, igen, a ház.
Van a mostani városnak a szélének tűnő utcájából egy meredek hegyoldal, ami egy láva ömlésnek a széle, az egy lépcső, fölmész, odáig jött a láva, és utána látod az alaprajzokat meg a házakról, meg a neveket, hogy itt alattunk, 10 méterre a láva alatt ez a ház van, vagy volt. És úgy lehet sétálni, hogy alattunk a város,
ez sem esült meg, mintha az utcán sétálnánk,
és ez a láva tetején lehet így emlékezni arra, ami történt. Maga a vulkán, amely kitört, megmászható, tehát turista út vezet rá föl, ami is egy érdekes kirándulás. És a szigetnek a túloldala, a déli oldalon van egy hegy, ami egy elsőre, Izlandon tök ritka egyébként, hogy ilyen zöldfüves kimagasló hegy, inkább Írországra emlékeztetne. Ez egyrészt, ez a lundanéző hegy, egyrészt amiről beszéltünk, másrészt viszont itt mérték Európában minden idők legnagyobb szélerősségét, és egészen elképesztően szeles vidék. Ha valaki egy kissé szeles napon jut ide ki, akkor az már szerencsésnek mondhatja magát, úgyhogy mi is így voltunk. Az eső az időnként esett, de nem volt szél, vagy csak nagyon gyenge volt a szél, úgyhogy nagyon elégedettek voltunk. És itt felállítottak egy lunda néző házikót, ahonnan azért távolról lehet nézni a lundákat, viszont ha kicsit kiebb sétálsz, és ott nem volt egyértelmű, hogy turistotat ne hagyd el, hogy akkor az most szabályos volt, vagy nem, mert mindenféle ösvények voltak, nem mindegyiken volt jelzés, szóval azért itt is meg közel lehetett menni hozzájuk, és hát mondom, én ott órákig el tudtam volna ücsörögni, ha nem lettünk volna a komphoz kötve, mert mi végülis nem aludtunk kint, hanem csak jöttünk és mentünk. Úgyhogy ez egy nagy dilemma volt egyébként, hogy, és ezt talán fontos is elmondani, hogyha valaki arra jár, hogy az autót ott hagyjuk még a kikötőbe, és csak gyalogos utazóként megyünk ki, és a szigetet körbe sétáljuk, és visszamegyünk a kompa, vagy pedig az autónkkal együtt megyünk ki. Hát miután 2000 korona, az mondjuk durván 5000 forint per fő egy jegy oda is, meg vissza is, a gyerekeknek féláron. Ehhez képest az autó csak 3000, és miután a szigetnek a túloldalán van, és mondjuk az egy óra oda, egy óra vissza, plusz az időjárás sem volt egyértelmű, mi az autós kimenetel mellett döntöttünk, így viszont tényleg néhány óra alatt végig lehetett nézni az összes látnivalót. De szerintem érdemes kinnaludni. Maga a városka, ami a szigeten van, az is érdemes a bejárásra. Maga az egészen elképesztő természeti környezet, meg az a nyugalom, de emellett az a nagyon modern város, ahol minden megvan, ami a bármelyik izlandi kisvárosban megtalálható.
Igen, miatt pont, tehát ugye ez a Nagy-szigeten is megtalálható bárhol.
De ezt mondjuk kényelmi szempontból mondom, hogy ugyanúgy megvannak a boltok, a fürdő, ugye ami fontos Izlandon, geotermikus fürdő a legkisebb faluban, és a 200 fős falunak is megvan a maga fürdő, és ezekre gondolom, hogy ez is mind megvan. Úgyhogy én majd egyszer szeretnék úgy, hogy ott alszunk. Tehát mindenképp a kintalvós verzióban. És térjünk vissza magára a versenyre, amit ott annak idején futottunk, mert akkor egy nagyon-nagyon kis családias hangulatú, hát voltunk, vagy 100-an.
Körülbelül.
Teljesen véletlenül találtuk, és nagyon megtetszett. És körbefutni a szigetet elképesztő élmény, máig talán a legnagyobb futó élményem, ez a 20 kilométeres Puffin Run. De idén azt olvastam, hogy abból van már problémájuk, hogy iszonyatosan megnőtt. Annyira népszerű lett, már bőven 1000 fölötti lett az indulóknak a száma.
Hát már ott az infrastruktúra nem igen. biztos, hogy elbírja.
Nem is tudom, hogy oldották meg, mert egy kis parkban volt ott rajta, amikor ott jártunk.
100-200 ember még kényelmesen elfér.
Igen.
Minden szempontból így azért. Nekünk egyébként duplán mázink volt, mert annyira szép idő volt, hogy sütötten a pólóban lehetett futni. Na most azt mesélték, akik az előző évén is részt vettek, hogy egész egyszerűen embert próbáló volt végig menni.
Visszintesen
ömlött az eső, és azért azt tudni kell, hogy az útvonal, az a javarészt azért járható, egy kicsit vannak ilyen sóderes részek a tengerparton, de a vége...
Nagyon-nagyon változatos. De a vége az a vulkáni kőzeten.
Négykézlábazás fölfelé.
A láván.
Meg lefelé. Uh-huh. Úgyhogy az azért ott nagyon rossz, tehát ez még jó időben is.
Igen, amellett nagyon változatos, és tényleg a puha homok, a sóder, a néhány egy-két kilométer aszfaltos út, a sima földút, és a végén a láva mező, elképesztő jó. Tehát tényleg zseniális. Ezeken egyébként túrázni is lehet majdnem mindegyiken. Egy része volt olyan, amik magát a versenyre jelölték, csak kés nem vezetett túraút. Úgyhogy tényleg egy-két napot ott el lehet mindenképpen túrázni. Van azt hiszem egy kapszula hotel, van egy viszonylag olcsó hostel is a szigeten, tehát szállást is lehet, hogyha időbe foglalunk találni, és a kompról még annyi, az is megváltozott most a múltkorihoz képest. Már kívülről látszott egy jó nagy elektromos jel, meg rákattant a dokkolóra a hajó, szóval elektromos lett a komp, és teljesen hang nélkül, szóval a hullámot hallod. Szóval nagyon-nagyon érdekes már ez is a kijutás ezzel a komp, amik naponta 5-6-szor jár egyébként, ezzel lehet tervezni. Tehát a Vestmann-szigeteket ajánlottuk Izland déli partvidékénél. Ez továbbra is az Okos Utas magazin a 90.9 Jazzy Rádióban, és kicsit itthon is kalandozunk. Orfűn jártunk, és dilemma volt, hogy milyen szállásunk legyen, és akkor ilyen átmeneti megoldásként az ottani jurtatábort választottuk. Ez ugye nem saját sátrazás, bár ugye a saját sátorban is hasonló kényelmet már, hát nem egy ágyszerű kényelmet el tudsz érni. Hát miért azok
nem
a legújabb felfújható matracok, azok már majdnem olyanok, mint a
az, jó azért kemények. Az, hogy kiegyenesedve tudsz öltözni,
ja, jó,
az, hogy, igen, hogy igen. Van egy kis asztal, kis szék, és mondjuk négy ember kényelmesen, ahhoz már egy katonai sátor kell.
Oké, de a saját sátrod elé is ki tudsz ülni egy kempingben, ahol van egy asztal, de most ez jó, oké, értem. Szóval ezt választottuk, és érdekes tapasztalás volt. Ezek ilyen öt ágy van benne, körbe-körbe vannak, a nagy jurtán belül vannak ugye ezek a kis asztalok.
Mekkora volt világítás, a 15 négyzetméter?
Nem tudnám megmondani, de kényelmesen elfért minden, van világítás, van konnektor, lehet tölteni, tehát egy ilyen dolog. Kint mellette vannak padok, ahol lehet bandázni, kajálni, stb. Sok. Mindenre alkalmas. De hogy érdekes volt, hogy ami miatt nem tudott az ember aludni, ami zavaró volt, az nem a táborhoz kötődött, hanem a külső körülményekhez. És ami igazából meg egy kicsit...
Nevezik szomszédoknak.
Hát igen, a közel és a távoli szomszédok problematikája. Szóval nehéz úgy értékelést mondani, meg élményeket megosztani, hogy alapvetően a tábor üzemeltetője azt adta, ami elvárható volt, a kényelem pont olyan volt, és élveztük, de van egy olyan faktor mindenféle ilyen nyaralásnál, vagy ilyen típusú szállásnál, amikor a szállásodnak a hangszigetelése az egy ponyvában manifesztálódik, hogy finoman fogalmazzak, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát az, hogy a szomszédban egy motoros csapat lakik, akik este szépen bulizgatnak, és nincs velük semmi, de hogy reggel 6:30-kor elkezdenek üvöltözni, illetve nem üvöltözni, csak baromi hangosan, öblös hangon kommunikálni mindenféle alsó fertályi problémákról és hasonlókról, és senkinek nem jut eszébe közülük, hogy itt valaki még esetleg a táborba aludni kívánna, és fölköltenek mindenkit hangos kúrjongatás közepette. Majd pedig a következő este, amikor ők még nem ütötték ki magukat, de nagyjából tisztes távolságban tartózkodnak a tó túlpartjáról, a tuc-tuc csimbum és a lakodalmas keverék éjjel 3-ig, amivel megint csak nem nagyon tudsz mit kezdeni. Úgyhogy azért nehéz azt mondani, hogy jó volt, vagy nem volt jó, mert alapvetően jó volt, és tényleg gyerekek imádják, nyáron, jó időben, nagyon kellemes, valamennyivel, nem sokkal egyébként, de valamennyivel olcsóbb is, mint ha kibérelsz egy saját házikót, tehát mondjuk egy családi házat, jó sok kiadó van a környéken, bár most éppen nyáron már kevés lett volna, sőt, konkrétan Orfűn már nem lett volna, de a környéken még lett volna, és mégis ezt választottuk, de hogy ezzel a faktorral nem tudsz mit kezdeni. De ugyanúgy a sátornál és a kempingnél is fölmerül, ahol mondjuk hát, a szomszédok ott vannak, vagy a bungalóknál. De a bungalóknál ott azért már, ha bezárod az ajtót, meg bezárod az ablakot, akkor
egy picit talán kivérhető.
Úgyhogy összességében ez a juttatábor szerintem nagyon jó találmány, és tényleg családoknak, kisebb csapatoknak tök jó. Avval együtt, hogyha futjuk a kockávat át annak, hogy ki lesz a szomszédban, sőt, ki lesz a környékén, a tó túlpartján. Mert hogy egy kicsit a környékről is beszéljünk szerintem, csak nagyon gyorsan. Ez a orfői kis tó az nagyon tele van, ott működik a strand, és tömeg van. Valószínűleg azért, mert a következő, a nagyobbik tó partján van egy hatalmas strand, ami viszont évek óta nem működik. Oda nem lehet menni.
Második éve.
Tehát egy viszonylag új akvapark, vagy nem tudom,
mi történt. 2010-ben adták át ezt az akvaparkot, és a tulajdonos a Magyar Állam, és a vagyonkezelő ZRT, az megpróbálta eladni, és tavaly óta próbálta eladni, tavaly azért nem volt nyitva, mert éppen árulták, és nem volt rá jelentkező, és az idén nyáron találtak egy vevőt. Viszont azért az elmúlt másfél-két évben eléggé lerohadtott minden, úgyhogy ezt nem lehetett megnyitni a strandot, tehát valószínűleg a vevő
most kikupálja és jövőre lesz.
Ha csak nem lakóparkot akar a partjára építeni, akkor most fog neki állni és kikupálja.
Amíg ez nem történik meg, addig egy-két szabad strand van, csak mondjuk pont a Jótatábortól egy kilométerre, és de létrákon be lehet ugrálni, ha valaki csak úszni akar. Azt nem próbáltuk, de azt mondták a helyek, hogy tiszta kagyló. Igen, tehát a gyerekeknek az annyira nem alkalmas. Ezzel itt ott elég sok szállás lehetőség van, a szabad strandok működnek, de nem olyan infrastruktúrával, struktúrával, mint ami a kis tón van, az továbbra is működik, ott minden megvan. Pont emiatt nagyon népszerű is, szerintem fél Pécs oda jár ki, hogyha jó idő van, és emiatt nagyon zsúfolt is.
Ezzel együtt érdemes egy kicsit arrébb is menni, és ott sétálgatni, kirándulgatni, mert egy nagyon szép környék. És
semmit nem mondtuk még a környékről, tehát van. A Mecseknek a turista útjai, ott bejárni azt a vidéket, a Töbrösök környékét, Melegmányi völgyet.
A kis tótól pár száz méter ennyire is van egy vízimalom, amit nagyon-nagyon szépen felújítottak és megcsináltak, egy tök menő kávézó étterem létesült ott a kis malom mellett helyén akárhol.
Igen, és a kis tó túloldalán volt a két faház.
Ahol már négy faház van.
Most csak körbeautóztuk, de nagy örömmel láttuk, hogy újabbak épültek, és most vadi új faházak is vannak. Ez a Mecseki Erdészet által kezelt, nagyon-nagyon régóta ott levő, és nagyjából évekre előre lefoglalt faházak a tópartján, amely egy nagy család is elfér benne, és tök jók, mi is voltunk ott már párszor, és most csak azt láttuk, hogy újabbak nőttek ki ott a földből, úgyhogy meg vannak még egyéb fejlesztések is. Úgyhogy Orfűt azért mindenképpen, hát talán nem meglepő, hogy javasolhatjuk, hát ennyi plusz információval tudtunk a helyi fejlesztésekről, illetve várható fejlesztésekről beszámolni. Na és akkor hát már csak nagyon kevés időnk maradt, de megpróbáljuk gyorsan összefoglalni, hogy ígértük az utolsó körben azt a változást, ami a csomag, a kézi csomag szabályokat illeti a fapadosoknál. Elérkeztünk igen az utolsó etaphoz, az Okosutas magazinnal itt a 90.9 Jazzy Rádióban. A hír, amelynek apropóján ezt előszedtük, hogy a Eurowings, a Lufthansa csoportnak az olcsó jegyesnek mondott leányvállalata is átalakítja a csomagszabályzatát, már ami a kézipodgyászok szállítására vonatkozik, és fizetősé teszi a normál kézipodgyászt, illetve mondjuk úgy, hogy csak a picike kézipodja szállítását tartalmazza majd az alapjegyár, ez a fontos változás.
A picike itt is ilyen 40x30x20 körül van?
Igen, és ott van néhány centi a különböző légitársaságnak a méretei között, de pont nem akarok ebbe belemenni.
Nagyjából ez a, egyébként a 40x30x20 körülbelül ez az a, igen, ez az a méret, ami plusz-minusz pár centi.
Igen, nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy ami befér az ülés alá, az marad ingyenes. Ami a szokásos, korábban normál kézipodgyász volt, ami a felső csomagszekrénybe kerül, az meg fizetős. Ezt a két ultrafapados kezdte alkalmazni ezt a rendszert. Emlékezetes, néhány évvel ezelőtt hosszú-hosszú hónapokon keresztül folyamatosan változtak a szabályok, nem találták meg a megfelelő megoldást arra, hogy ne legyen nagy tömeg, ne hurcolják föl a gépre az emberek a csomagjaikat, ne legyenek emiatt késések, a beszállás is gyors legyen, meg persze pénzt is szerezzenek. Aztán a legegyszerűbb megoldás győzött. Fizetsz a felső rekeszért, és ha csak pici cuccod van, akkor nem kell fizetni. Ami érdekes még, hogy amikor többen is elkezdték ezt átvenni, tehát a Wizzair és a Ryanair kezdte, utána átvette a Norwegian még tavaly évelején. Idén évelején átvette az EasyJet, de egy kicsit megmahinálta a rendszert, mert a két ultrának a rendszere az az, hogy a kicsi ugye ingyenes, a nagyot pedig akkor kapod meg, hogyha elsőbségi beszállás. Tehát nem plusz ráfizetés van, tehát nem a csomagért magáért fizetsz, hanem elsőbségi beszállást veszel. És ha veszel elsőbségi beszállást, akkor vihetsz egy normális kézipodgyászt a kicsi mellé. Tehát akkor végül is a többszörösére növeled a pakolási helyedet. A nagy dilemma tehát az, hogy beférsz-e a kicsibe, vagy veszel egy elsőbségi beszállást, mert valószínűleg nem használsz ki elsőbségi beszállásra, ha csak nem egyedül vagy, de ha még csoportban vagy, és mondjuk 4-5 közül egynek van ilyen, vagy kettő, akkor nem fogod szétszakítani a csoportot, teljesen fölösleges, amikor leosztott helyek vannak. Ez kimondottan az egész a csomagról szól, hogy ezt megveszed-e. Az EasyJet az kicsit belebarmolt ebbe, mert ő nem elsőbségit sóz rád, vagy elsőbségit megvételét kéri ahhoz, hogy te vihessél nagyobb csomagot, hanem ülésfoglalást. Azok közül is a drágább üléseknek a vészhelyzet, vagy a vészkijárati sorhoz, az első néhány sorhoz, meg a drágább ülések vételéhez jár, az, hogy fölvihessél egy normális kézipodgyászt is a picike mellé. Ehhez képest most a Eurowings ebben a friss hírben, vagy a friss bejelentéssel az ultráknak a megoldásához tér vissza, tehát elsőbségi beszállást kér. Az, hogy mennyibe fog kerülni, azt még nem hozták nyilvánosság, de ez majd ki fog derülni. Augusztus végén lép életbe a szabály. Tehát nagy általánosságban az mondható, hogy most már szinte az összes fapadosnál a legolcsóbb jegy kategóriában, tehát a sima mezei kopasz jegynél az árban csak a picike ülés alá beférő kézipodgyász van benne. Hogy lehet egy ilyenbe beférni egy hétre? Parancsolj! Néha sikerül, néha nem.
Ugye, hát akkor sikerül, hogyha délre megyünk, és egy szál bikinit viszünk csak az útra, leegyszerűsítve, tehát mondjuk egy izlandi vagy egy norvég kör nem lehet beférni.
Nyilván, ha valaki egy hétig nem cserél gatyát, akkor annak sikerülhet meg pólót, de ezt azért ugorjuk ezt az opciót.
Ennél sokkal igényesebbek vagyunk. Az a lényeg, hogy amit otthon lehet hagyni, azt sajnos otthon kell hagyni, tehát a teljes piperészeti felszerelést azt így nem. Valószínűleg ilyen tusfürdő és barátai azok lesznek a szálláson, ha nem, akkor annak utána kell nézni. Naptejet ott érdemes venni, úgyis elhasználjuk egy hét alatt az egész családra. Tehát mindent otthon kell hagyni, ami nem feltétlenül szükséges. Ugyanígy a cipőknél. Én is hajlamos vagyok akárhány számú cipőt bepakolni a bőrönbe. Végül,
hajlamos lennél.
Végül marad a futócipő, ami azért mindig jön. És egyébként meg mindenből a legnagyobbat kell fölvenni a reptéren, tehát a legnagyobb cipőt, a pulóver lehetőség szerint legyen a derekunkra kötve, és egyebek. Még nagyon hasznos a bármiféle e-book olvasó, mert akkor elejét tudjuk venni a szekálásnak, hogy miért a háború és békét kellett elhozni hát az útra, miért nem egy hahotár.
Hát egy akkora kockát hoztál egyszer, hogy elfoglalta a féltáskát, igazából csak erre nyúlnak vissza a szekálások. Tehát ezt is már sikerült megúrni. Az fontos a megfelelő szállító alkalmatosságnak a kiválasztása, tehát azért az iparág, a táska biznisz rámozdult arra, hogy gyártsanak pontosan ekkora.
Abszolút, úgy is nem
kemény fedeles, hanem puha fedeles.
És úgy is árulják őket, hogy Wizzair kompatibilis.
Igen, meg Ryanair kompatibilis, azt még jobban ismert. Úgyhogy ezekbe beruházva, ezek hátizsákként működnek.
Ezek ugye ilyen téglatest alakú táskák, ellentétben a klasszik hátizsákokkal, ahol a teteje azért szűkebb, tehát hogy igazából nem tölti ki teljesen azt a téglatest formát.
Lehet, hogy nem annyira ergonomikus a hátadon, és a gerincoszlopnak lehet, hogy nem annyira tesz jót.
De nem ezzel fogunk fölmenni a tejdére.
Igen, tehát attól is függ, hogy milyen programot csinálsz, mert ha utána egy picike második hátizsák üresen az benne szokott lenni nálunk is, hogyha kis túrákra megyünk, tehát az...
Vagy otthon hagyjuk véletlenül, és akkor ott szentségelünk a szálláson, igen, hogy megint nem hoztunk magunkkal kis hátizsákot.
És még egy alaptrükk, ezt olvasók is jelezték természetesen a Facebookon, hogy a harmadik, negyedik éjszaka szállását az direkt úgy foglalom, hogy mosógép legyen, és kimosom a teljes felszerelést, és akkor csak két napra kell pakolni. Tehát,
igen, de akkor akkor kettő dologra kell figyelni. Az egyik, hogy vigyünk magunkkal mosókapszulát egyet. A másik, hogy lehetőség szerint az egész család nagyjából ugyanolyan színű ruhákat vigyen, mert hogyha a Gábor kék pólóját összemosom a saját magam fehér ruhájával, akkor az nem biztos, hogy célra vezető lesz.
A lényeg az, hogy sokan megtanultak, sokan jelezték egyébként, hogy megtanultak így pakolni, és azóta máshova is így utaznak. Teljesen egyéni, és az, hogy most valaki ezzel nem akar foglalkozni, és tényleg kényelmesen, de az is figyelembe kell venni, hogy utána, hogy egyből vár minket az autó, vagy kell-e még húzigálni a cuccot, vagy bonyolult ez az egyenlet. A lényeg az, hogy pár napos utazásra persze megfelelő táskával és kis rutinnal tényleg be lehet pakolni minden csicserlit otthon felejtve abba a méretbe, ami befér az ülés alá, és amit minden légitársaság ingyenesen felenged. Nos, hát ennyi fért bele. Mai műsorban nagyon szépen köszönjük a figyelmet, jövő héten folytatjuk. Még rengeteg élményünk van az elmúlt hetekből, hónapokról, amit nem osztottunk meg, meg rengeteg tippünk utazásokkal kapcsolatosan, úgyhogy ezekkel is jövünk majd, és megpróbálunk addig is még további új helyeket felfedezni.
Bízz magadban, utaz okosan.
Igen, további híreket olvassátok az okosutas.hu-n, jövő héten pedig várunk szeretettel ismét mindenkit. Szép estét!
Sziasztok!